18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Magyar Péter hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán, miután bejárta a Tárcaszalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lanner Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent. Az esőkből a vízügye bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartó víz mennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint írják, az esőkből a vízügye bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Az intézkedés összességében 1 millió 600 ezer köbméter többlet vízkészletet jelent a duzzasztott térben, amely a térség közvetlen vízpótlása mellett a Körösvölgy irányába is átvezethető, vagy szükség esetén tovább engedhető a Tiszatóba. A vízügy szivattyúk segítségével is végzi a vízpótlást, emellett vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges visszapótlásának előkészítését, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a mávanyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a keddi Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést, fogalmazott Vitézy Dávid. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, hangsúlyozta Vitézy Dávid hozzátéve, ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A miniszter értékelése szerint az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat a korábbi kormányzathoz képest, fogalmazott Vitézy Dávid. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
az időjárásról.
Csütörtökön gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható záporzivatar. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel, mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el, mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kellek, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztod éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Európa Rádió portré műsora.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, a portré műsor szerkesztője Béli Katalin vagyok. A magyar klasszika filológia egyik legtekintélyesebb alakját veszítette el a tudományos és egyházi közélet életének 97. évében, március 13-án elhunyt Ritók Zsigmond ókortudós, klasszika filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa és a budapesti Kálvin-téri református gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka. Így ír életéről a Reformátusok lapja. 1929-ben született Budapesten, már fiatalon az ókor világa felé fordult, latin és ógörög nyelvet tanult, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett latin-görög szakos tanári diplomát. Pályája elején az egyetemen tanított, később gimnáziumi tanárként dolgozott, majd az MTA ókor tudományi kutatócsoportjában folytatta munkáját. 1986-tól ismét az ELTE oktatója volt, 87 és 93 között a latin nyelvi és irodalmi tanszéket vezette. Vendégtanárként Grazban és Heidelbergben is oktatott, már 1999-ben nyugdíjba vonult, tudományos munkáját haláláig folytatta. Több mint 70 éves pályafutása során a magyar klasszika filológia meghatározó alakjává vált. Kutatásai elsősorban a korai görög epikára és drámára, az antik esztétikai gondolkodásra és az antikvitás későbbi hatására irányultak. Tudományos munkáját számos rangos kitüntetéssel, Széchenyi díjjal, Bújai díjjal és Magyar Korvinlánccal ismerték el. Ritók Zsigmondot május 8-án a Fiumei úti temetőben helyezték örök nyugalomra. Archívumunk segítségével most azt a beszélgetést idézzük, amely 2009-ben a Bújai díj elnyerésekor készült Ritók Zsigmonddal. A riporter Kókai Csaba.
A családból kaptam indítatásokat olyan értelemben, hogy az az esemény, amihez az én pályaválasztásom köthető, az, hogy én egy nagy-nagynénémtől, nagyapámnak a testvérétől, aki klasszika filológiát tanult valamikor a Pesti Egyetemen, kaptam 14 éves koromban régi görög és latin szerzők régi kiadásait eredetiben. Én akkor, mint negyedik gimnazista, a régi 8 osztályos számozás szerint, mint negyedik gimnazista nem túlságosan szerettem a latint. Jelesen volt, de igazából nem tudtam annyira, amennyire mai követelményeim szerint egy jelesnek tudni kellett volna latint. Ez azonban felkeltette az érdeklődésemet, megpróbáltam ezeket fordítani, borzasztóan, valószínűleg már nincsenek meg természetesen ezek a fordítások, és aztán megnőtt az érdeklődésem az ókor iránt, akkor kaptam egy nagyon élvezetes és olvasmányos Cicero életrajzot. Az érdeklődés nőtt, aztán később rájöttem, hogy ha latinnal akarok foglalkozni, az görög nélkül nem megy, görögöt is tanultam. Azt mondhatnám tehát, hogy a könyvek vittek engem erre a pályára. A könyvek, amelyeket a családból kaptam. Én akkor 15 éves, 16 éves koromban édesapámmal való megbeszélés alapján eladtam a gyerekkori könyveimet, és elkezdtem gyűjteni az ókorra vonatkozó könyveket. Ezt azt mondhatnám, azóta is gyűjtöm, ez egy betegség már az én számomra, mint az alkoholistának az alkohol, hogy könyveket vásárol, és így lettem én klasszikus filológus. De ez azért kevés, ez mondjuk az esemény, ami elindít. Az, hogy otthon sok könyv volt, hogy én sok mindent megismertem egyszerűen arról, hogy a könyvek gerincét elolvastam, amikor már olvasni tudtam. Hogy otthon beszélgetések folytak. Ez mind egy bizonyos szellemi légkört jelentett. Nem feltétlenül az ókorral való szellemi kapcsolatot, de egy bizonyos szellemi légkört, amelyben erre is megvolt a nyitás lehetősége. Ez tehát mondjuk a második, mélyebb ok. A harmadik és legmélyebb ok azonban az, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Isten készítette az én pályámat, az egész életpályámat, születésemtől kezdve, mint máig. És ő úgy intézte a dolgokat, hogy én elinduljak azon az úton, amelyre ő szánt engem. Mire szánt engem? Tanárnak. Az, hogy én történetesen görög-latin tanár lettem, ez már mondjuk egy másodlagos dolog. Tanárnak intított el, hogy én tanítsak, és én elsősorban tanárnak tartom magamat, tudósnak csak azért, mert ahhoz, hogy a tanár tanítson valamit, tudni is kell. És azt hiszem, hogy ez az, ami talán megmagyaráz aztán sok mindent az én életemből, mert én mindig arra szoktam hivatkozni, hogy az én életem olyan, mint egy mese. Amikor a törpe, vagy a tündér, vagy a manócska, vagy nem tudom kicsoda, éppen akkor jelenik meg, amikor kell. Nem előbb, de nem is később. Az én életemben olyan sok olyan esemény volt, hogy megjelent valaki, valamilyen irányba elindultam ennek nyomán, aztán az illető kilépett az életemből, soha többet nem találkoztam vele esetleg.
Ilyen volt ez a nagynéni akkor?
Ilyen volt ez a nagynéni, például, akivel hát nekem voltak kapcsolataim, és aki gyerekkoromban mesélt is nekem sokat, de aztán vele tulajdonképpen az ókorról soha nem beszélgettünk. Mire én belenőttem ebbe, ő 45-ben az ostrom alatt halt meg, úgyhogy már tulajdonképp ezekről a dolgokról nem beszélgethettünk volna, bár nagyon szívesen beszélgettem volna vele. De nem ez volt az ő szerepe az én életemben, hanem az, hogy valami olyasmit csinált, ami elindított a pályán. Én boldog lennék, ha mint tanár lennének olyanok, akiknek az életébe így tudtam volna, vagy tudtam belépni, hogy valamerre őket elindítottam, ami az őket a jó útra vezet. Mert ez a tanár feladata nem az, hogy ismereteket közöl, az könyvekből is meg lehet tanulni, vagy akár honnan össze lehet szedni, hanem hogy elindít valakit valamilyen irányba, ami neki jó irány, ami az ő iránya, nem a tanár. A tanárok mindig hajlamosak arra, hogy epigonokat neveljenek. Arra fele kell elindítani, ami az ő útja, ami az ő iránya. Azt találja meg.
Ennél a pályaválasztásnál nem volt kérdés, vagy nem merült fel kérdésként a praktikusságnak a kérdése? Hiszen, ha jól tudom, már a két világháború között is a reálgimnáziumokban görögöt nem kellett tanulni, azt nem tudom, hogy latint kellett.
Ezt most én sem tudom. Azt tudom, hogy nálunk a gimnáziumban már nem volt görög, mert nem volt elég jelentkező. Én magánúton tanultam görögül gimnázium egyik tanárától, akit én nagyon szerettem és tiszteltem. Szabadi Bélának hívták egyébként, így képeztem magamat, de akkor, amikor hát elhatároztam már 16 éves koromban, hogy én most görög-latin tanár leszek, vagy ezzel fogok foglalkozni, akkor nagyon sokan tanáraim közül is, mások közül is le akartak erről beszélni természetesen. Sőt, volt, aki édesapámat, aki gépészmérnök volt, édesapámat rá akarta venni, hogy most vegye elő velem a fizikát és a matematikát, és én is gépészmérnök legyek. Akkor 48-ban a gépészmérnökség volt egy olyan divatos szakma, mint ma nem tudom, a közgazdaság vagy a számítógép. Édesapám azt mondta, hogy ezt ő nem teszi. Ő neki, mint édesapának nem az a feladata, hogy meghatározza, hogy én milyen pályára menjek, hanem hogy megadjon minden segítséget ahhoz, hogy azon a pályán, amelyen én szeretnék menni, el tudjak indulni. Aztán, hogy tudok ott mozogni, az már az én dolgom, neki az útraindítás, a segítség adása a fontos a feladata, és én ezért mindig hálás leszek neki, hogy ő ebben a szabadságban nevelt engem, hogy megtaláljam a saját utamat, és ő majd segít elindítani, elindulni ezen az úton. Nem is bántam meg sohasem, és azt hiszem, hogy nem is az az elsősorban az embernek a feladata, hogy praktikus pályát válasszon, ahol nagy fizetést szerezhet, hanem hogy olyan pályát válasszon, ahol egész életében boldog lehet. Ezt egyébként a fiamtól tanultam meg, aki amikor elkezdte a maga pályáját, akkor olyan munkakörbe tették, ami nagyon unt. És akkor ő elment, egy másik helyet keresett magának, ahol jól érezte magát, de kevesebb volt a fizetése. És akkor mondta azt, hogy most látom, hogy az embernek néha a között kell választani, hogy olyan munkát végez, amit nem szeret sok pénzért, vagy olyan munkát végez, amit szerez kevesebb pénzért. Ő az utóbbit választotta, és ő se bánta meg.
Hogyha szabad még visszatérni a családra, az elindító családra, ez egy ilyen nagyon szép családnév a Ritók, és nagyon érdekes helyes írása van. Mint filológus szabad azt kérdezni, hogy mit lehet erről a családról tudni, honnan jön ez a család?
A család Zemplén megyéből ered. Onnan húzódott lefele, az az ága, amelyből én származom, az aztán Biharba került, és az én dédapám földesen született, Nagyváradon élt, az én nagyapám Nagyváradon született, és Budapesten élt, így kerültünk ide, de a családnak többféle ága van. A névnek nincs etimológiája. Különféle nyelvészek, különféle magyarázatokat adtak, de mindegyik egy kicsit mosolyogva, mint aki maga is kicsit kérdésesnek tartja a saját etimológiáját. Nem tudom, milyen eredetű. A két óval való írás és a másodikon vesző, ez egy ilyen helyes írási archaizmus, mint a gál, gaál, sós, sós, ami nem jelent semmit sem különösebbet.
Ismerjük Ritók Pált is a presbiteri szövetségből, ketten testvérek?
Ketten vagyunk testvérek, és mind a ketten ugyanabból a családból, ugyanabból a környezetből, ugyanazból a fészekből indultunk el, és próbálunk ez a fészekhez nem méltatlanok lenni. Ő viszont mérnök ember, de őnek is nagy nyitottsága volt a humán pályák felé, gondolkozott is arról, sőt, meg is próbálta azt, hogy ilyen irányba induljon el, de azután mégis mérnök lett, mégpedig vasúti mérnök lett, ahol állandóan emberekkel kellett együtt dolgoznia, és végigment azon a pályán, ami a vágány munkálatoknál, tehát a vasút építés, szószoros értelembe vett építéstől egészen az igazgatóságig vezet, és ennek következtében látta, hogy mik azok a munkák, mit jelentenek azok a munkák, amiket egy pályamester végez, és azt is, amit egy igazgató végez. Ennek következtében mindig meg tudta érteni ezeknek az embereknek a problémáit. És ezekre a problémákra mindig nyitott is tudott maradni. Ezt egyébként édesapámtól örökölte, aki szintén ugye mint gépészmérnök gyárban dolgozott, és mindig nyitott volt az embereknek a problémájára, és szívesen beszélgetett is velük ilyenekről.
Az előbb a két világháború közötti helyzet kapcsán kérdeztem rá a pályaválasztásnak a praktikus voltára. A háború után az 50-es évek elején még a modern nyelveket és a modern nyelvek oktatását is megszüntették, például Debreceni Egyetemen, úgy tudom, több tanszéget, francia, talán az angolt is, gondolom Budapesten is nagyon sok helyütt. Még kevésbé tűnik úgy, hogy életre való egy latin-görög választás. Egyáltalán nem érezte úgy, vagy nem éreztették-e azt, hogy aki ezt az antikultúrát tudja, tanítja, tanulja, az nagyon a korábbi rendszerhez tartozik, vagy osztályidegen, emiatt is akár?
Emiatt nem. Először is volt egy olyan időszak, amikor valóban a középiskolákból a nyugati nyelveket teljesen kiszorították, de a latint nem feltétlenül. A latin nem lehetett azt mondani rá, hogy az egy imperialista nyelv, ugye, amit az angolra vagy a franciára lehetett mondani, és viszont kirakati jószág volt, vagy lehetett, azt lehet mondani, hogy íme, mi megbecsüljük az ókori, az európai hagyományokat, mert hiszen latin van a középiskolában. Fokozatosan szorult azért háttérbe, és azután az 50-es évek folyamán, 50-es évek közepén, inkább második felében azután visszakerültek a modern nyelvek is az orosz mellé, mint második idegen nyelv. Ez a latinnak egy újabb kiszorulást jelentett, mert az orosz volt az első idegen nyelv, a második idegen nyelv lehetett a latin korábban, versenytárs nélkül, most azonban a modern nyelvekkel került versenybe. És ez azóta is egy probléma, hogy a modern nyelvek hasznos nyelvek, a latin meg egy haszontalan nyelv. Mert hát hol beszélnek latinul? A kérdést másképpen kell azt hiszem megközelíteni, de minden esetre ez sajnos a latin végzete, mert lassan egyre jobban kiszorul a középiskolából, most már nem valamilyen esetleges politikai nyomás miatt, ami azért volt, ezt nem lehet tagadni, de a hasznosság miatt. Gyerek inkább tanuljon hasznos nyelvet. Holott én azt hiszem, hogy a kérdés nem így kell föltenni, vagy nem csak így lehet föltenni. Nem csak hasznosságból él az ember. Végtére mi haszna van annak, hogy az ember színházba jár, hangversenyre jár, múzeumba jár. Attól, hogy elmegy egy hangversenyre, másnak semmi haszna sincs, csak az, hogy másnap álmos, mert késő feküdt le. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek hozzátartoznak az emberi élethez. És ilyen például az irodalom. Ahhoz, hogy valaki irodalommal behatóan foglalkozzék, ahhoz a nyelvet ismerni kell. Mert hiszen az irodalom eszköze, anyaga a nyelv. Sok mindent le lehet fordítani, de nem mindent. Hogy hangzik az a nyelv, hogy a szavak között milyen kapcsolatok hozhatók létre, az mindig nyelvhez kötött. Van, amit meg lehet ismételni más nyelvben is, valamit nem. Egy szójátékot nem lehet megismételni más nyelvben. Na most az a kérdés, hogy van-e a görög vagy a római irodalomnak olyan alkotása, ami olyan emberi értékeket tartalmaz, olyan esztétikai értékeket tartalmaz, amit érdemes megismerni? Én azt hiszem, hogy van. Az angolnak is van. A franciának is van. Ezért engem mindig egy kicsit bosszant, amikor ezeket csak mint hasznos nyelveket emlegetik, és azt hangsúlyozzák, hogy hát meg kell tanulni, mert micsoda dolog az, hogy a gyerek még egy pohár vizet se tud angolul kérni, hogyha történetesen a nyelvtant tanítják neki, aminek megint más szerepel is lehet. Hanem az, hogy az ember élete gazdagabbá válik ezekkel a szépségekkel, amelyeket az irodalom anyaga és tartalma, formája és tartalma, ami elválaszthatatlan egymástól, hordoz. Amellett a görög és a római irodalomnak van még egy sajátos jelentősége. Ez, ami az európai irodalomban közös, vagy legalábbis közös volt eddig. Erre épült minden irodalom. Úgy fejezte ki ezt egy sajnos korán meghalt magyar klasszikus filológus, hogy a római irodalom azért az első, mert a második. Mert a görögök nem tartottak példaképül maguk elé valami más irodalmat. Anyagokat sok mindentől átvettek, de azt szuverénül alkalmazták. A római irodalom volt az első, amelyik egy másik irodalmat példaképnek tekintett. De az összes európai irodalom azután a római irodalmat és vagy a görög irodalmat példaképének tekintette. Ez az, ami az európai kultúrának, szellemi kultúrának közös alapja. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy szép irodalom, sok szép értékes irodalmi alkotást tartalmazó irodalommal ismerkedhetik meg, aki megtanul latinul és megtanul görögül, hanem arról is, hogy az európai kultúrának az alapjaival ismerkedik meg. Egy anekdotikus, de megtörtént esetet tudok erre például felhozni. Amikor a Hannibal tanár úr című film bemutatója volt Karlovy Váriban a filmfesztiválon, ismeretes, hogy ez Móra Ferencnek egy regényéből van, tanárról szól, aki bizonyos iratokat megtalál az első háború utáni hadifogságban, amelyek hát Hannibalra és a pun háborúkra vonatkoznak, persze egy regény csak, és amikor a bemutató volt, mondom, Karlovy Váriban a filmben, akkor Szabó Ernő, aki a főszerepet alakította ebben, a bemutató előtt, amikor kérdezték, hogy hát nyilatkozzanak, fölemelte az ujját, és csak annyit mondott, hogy Hannibal ante portas. Nem kellett lefordítania, hogy Hannibal a kapuk előtt. Ezt mindenki megértette. A nemzetközi zsűri és a nemzetközi közönség ezt megértette. Mert akkor még ezt tudták. Tehát ez egy olyan közös nyelve Európának, most nem csak a latin nyelv miatt, hanem a latin kultúra és a görög kultúra miatt. Ez egy olyan közös hagyománya Európának, amelyet legalábbis eddig mindenki megértett. Félek, hogy most jön egy olyan korszak, amikor nem fogják megérteni. Majd egyszer megint felfedezik, mint a reneszánszban. Megint felfedezik, hogy érdekesek azok a görögök, meg azok a rómaiak, közben sok minden el fog veszni. Ez kétségtelen.
Egy időben tanított középiskolában is. Az akkori tanítványok, amire ők eljutottak mondjuk az antikvitás irodalmából, meg a most az egyetemre jövő diákok között, mi a különbség? Lehet egyáltalán párhuzamot vonni, vagy össze lehet őket hasonlítani?
Nagyon nehéz ezt összehasonlítani. Én 12 évig tanítottam középiskolában, és nagyon szerettem középiskolában tanítani. És pedig nem utolsósorban azért szerettem, mert ott egy küzdelem folyt, hogy a gyerekekkel megértessem azt, hogy miért érdekes ez a latin. Mert nem mind akart latin tanulni. Különösen akkor nem, amikor abban az óbudai gimnáziumban a tagozatos osztályokat bevezették. És ott a biológia tagozatos osztályban volt latin tanítás. És hát ezek, akik biológia iránt érdeklődtek, meg orvosok akartak lenni, meg biológusok, nem tudom micsodák, gondolható, hogy ők nem lelkesedtek mindjárt a latinért. Tehát ott meg kellett nyerni valakiket. Azok, akik az egyetemre kerülnek latinszakosok, azok elvben azért jönnek latinszakra, mert a latin őket érdekli, sajnos nem mindegyiket. És itt van is egy változás, ezt kell mondanom, hogy talán most nem is meg mindenkiben az a hivatástudat, amiben meg kellene lenni, hogy azért áldozatokat is kell hozni. Sok mindenről le kell mondani, ahhoz, hogy majd egyszer élvezzem azt az áldozatoknak a gyümölcsét. Én tehát nekem a középiskola nagyon sokat jelentett ebből a szempontból, hogy megnyerni azokat, egy ügy számára, az ókor ügye számára megnyerni a tanulókat. És talán ez sikerült is egyes esetekben, nem állítom, hogy minden diáknál, de egyes esetekben talán igen. Emlékszem rá, amikor volt nekünk egy latin szakkörünk, éppen biológia tagozatos diákokkal. És ott volt egy olyan alkalom, amikor a szakkör rendezett egy latin délutánt. Bemutattuk, felolvastunk, elszavaltak verseket, latin fordításban, jeleneteket, stb. Aztán, hogy amikor vége volt a tanévnek, én mindig megkérdeztem, hogy mi a véleménye a tanulóknak az évi munkáról, mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit nem csináltunk, a jövőre csináljunk, mit ne csináljunk. És előkerült természetesen ennek a műsoros délutánnak is a anyaga vagy kérdése. Ezen a műsoros délutánon elhangzott egy vers, amelyet nem középiskolai anyag, egy nagyon szép vers, késő ókori vers, amit persze elolvastunk latinul a szakkörön, aztán az előadáson csak magyarul hangzott el. Ezzel kapcsolatban mondta ott valaki, az egyik tanuló, mikor kérdeztem, hogy hát most mi a vélemény, mondta, hogy tanár úr, én szívesen foglalkoztam a latinnal, és fordítottam is a szövegeket, amiket az iskolába kellett, de most, hogy ezt a verset olvastuk, most először éreztem azt, hogy ez nem egy lefordítani való szöveg, hanem ez egy szép vers. Én ma is emlékszem arra az áhítatra, arra a pillanatra, hogy egy csend lett, és én csak annyit tudtam mondani, hogy ennél többet én nem is tudok elérni. Ez a maximum. És az egyetemen sem mindenkinél érjük el ezt. Ez egy diák talán volt még más is, van, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, bár egészen más pályán mozog, biológus. Dániában él, de a Magyarországra jön, akkor mindig megkeres engem. Szóval talán jelentett ez az ókorra vonatkozó ismeret anyag, amit a középiskolában hát persze nagyon megszűrten és kismértékben lehet átadni, talán jelentett ez nekik valamit, vagy voltak, akiknek jelentett valamit. És ez a tanár öröme.
Az antikvitás mellett és a tanári pálya mellett az elején felsorolt szerepkészletben van más is, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben nem volt okvetlen, kompatibilis az akkori rendszerrel, nem volt örömmel üdvözölt. Ez pedig egyfajta hitvallásos reformátusság. Nyilvánvalóan ez is a családból jön, mind a két szülő református volt, nem?
Édesapám református, édesanyám katolikus volt. Igen, onnan indult el, és aztán, hát ugye akkor hittanóra az természetes volt, és aztán ez meg is maradt később is.
Egyházi gimnáziumban jártam?
Budapesti református gimnáziumban jártam, éppen édesanyám szorgalmazta, hogy oda járjak. Édesapám arra gondolt, hogy abban a gimnáziumban, melyben ő is járt, a Tefort utcába. Édesanyám szorgalmazta ezt, hogy ide járjak. Aztán elkerültem a KIE-be, Keresztény Ifjúsági Egyesület. Ez is egy olyan manó, vagy törpe jelenet. Egy osztálytársam hívott el engem oda, aztán ő hamarosan elmaradt, én meg ott maradtam addig, amíg a kie volt. Aztán Calvin téri ifjúság, és így tovább. De hogy a kérdésre feleljek, nem volt megpróbáltatást jelentő nehézségem ebből a szempontból sohasem. Valószínűleg elestem bizonyos előnyöktől, de ez nem volt megpróbáltatás. Azért nem beszélek erről szívesen, mert tudom, hogy voltak, akiknek megpróbáltatásokat kellett kiállni. Valóban vérig kellett ellenállni. Isten engem ettől megkímélt. Nem tudom, hogy miért kímélt meg, illetve sejtem, hogy miért kímélt meg. Azért, mert bizonyos feladatokat, amiket ő bízott rám, talán itt tudtam csak elvégezni. És ha el tudtam végezni, akkor az nem az én dicsőségem, hanem az ő kegyelme, hogy olyan lehetőségeket teremtett, amelyben a rám bízott feladatokat el tudtam végezni az ő erejével. Másokat nagyon nehéz próbák elé állított. Én nem tagadtam meg sohasem, azt hiszem legalábbis, hogy nem tagadtam meg sohasem a hitemet, de ebből soha nagyobb bajom nem lett. Ezt tudom csak mondani. De ez nem az én értemem, ez az Isten kegyelme.
Szabad ezekből a feladatokból valamit felvillantani, hogy mik voltak ezek?
Hát eddig erről beszéltem, a tanári pálya. Aztán természetesen egyházi szolgálatok is. Calvin téri egyházközségnek vagyok én 1956 óta presbitere. Voltam egy ideig gondnoka is, voltam zsinati tag. Ezek mind olyan formális dolgok. Az ember végzi a munkáját, teljesen mindegy, hogy milyen címet ragasztanak neki, a neve elé vagy a neve után. Azt a szolgálatot, amit végezni kellett, én vezettem ifjúsági bibliaórát, és sok mindent csináltam. Hálát adok érte, hogy ott lehetek, jól éreztem magamat, jól érzem magamat is. Ott is most már visszakészülök vonulni egy kicsit, mert nem jó az, hogyha valaki túlságosan sokáig ül egy helyen, és nem enged másokat előre jutni. Az öregségnek egyik, a megöregedésnek egyik biztos jele, amikor az ember azt hiszi, hogy vele és nemzedékével vége a világnak. Másik ilyen biztos jele, amikor azt hiszi, hogy ezt csak ő tudja tökéletesen elvégezni. Erre szoktam Clemenceau-nak azt a kisé cinikus megjegyzését idézni, hogy a temető tele van pótolhatatlan emberekkel. A világ megy tovább, de ezt segíteni kell nekünk részint aktívan, részint passzívan. Úgyhogy időben visszavonulunk, és engedjük, hogy a világ menjen tovább, nélkülünk is menjen tovább. Segítsük, amíg tudjuk.
Talán az egyházban ezt a mondást egy kicsit egyháziasítani is szokták némelyek, és sokszor elhangzik az, hogy velünk megszűnik az egyház, velünk bezárják a templomok ajtaját, főleg elfogyó kis gyülekezetekben. Hogyan látja professzor úr a ma egyházát, vagy hogyan a jövő egyházát?
Hát először is azt kérdezném erre, vagy igen, azt mondanám erre, hogy megtettünk mindent, hogy ne legyen üres a templom? Megtettünk mindent, hogy ne fogjon el a gyülekezet? Mert ha nem tettünk meg mindent, akkor mi is felelősek vagyunk ezért, hogy elfogy a gyülekezet. Én megvallom őszintén, hogy elég borúsan látom a magyar református egyház, a magyar kereszténység és egyáltalán az európai kereszténységnek a jövőjét. Gondoljunk arra, hogy mi Mi lett azokkal a gyülekezetekkel, amelyeket Pál apostol alapított Kis-Ázsiában? Nem akárki alapította őket. Nem akárki szolgált, akárkik szolgáltak ott először. Vértanúk szolgáltak ott először. Jó, erre lehet azt mondani, hogy jöttek a törökök, és terjeszkedtek, és megszűntek azok. Tehát miért jöttek a törökök? Ezt visszakérdezhetném. Egy szóval az a kérdés, hogy lesz-e európai kereszténység? Azon belül lesz-e magyar református egyház? Nem kereszténység, attól nem félek, az az Isten ügye. Még attól se félek, hogy református egyház is lesz. Hanem attól félek, hogy magyarul nem fognak benne beszélni. Hogy talán Európában elcsenevészesedik, elvilágiasodik a kereszténység. Afrikában nem, Ázsiában nem, pedig ott üldözik őket, és mégis terjed. Koreában miért terjed a református egyház, és miért nem terjed Magyarországon? Egy szóval kicsit aggodalmasan tekintek közeli jövőre. Mondom, ismétlem félreértések elkerülésé véget, nem a kereszténység, még csak nem is a reformátusság elveszésétől tartok, hanem az európai kereszténységétől. Európa ezzel éppen úgy a kultúrájának egy részét veszíti el, mint amikor a görög-római ókort kidobja a hajóból. Mert az egyház feladata nem a művelődés terjesztése, még kevésbé, mint korábban, mert hiszen volt, amikor az egyház adta az iskolákat. Ma ez nem elsősorban az egyház feladata. Az egyház feladata a misszió, mert azt nem végzi helyette senki. Iskolákat csinálnak, kórházakat csinálnak, öreg otthonokat csinálnak, vagy nem csinálnak, de akkor az nem értem, az államnak sem érdeme. Mert missziót senki más nem végezhet, csak az egyház. A Krisztus ügyében csak az egyház járhat követségben. És kérdés, hogy jár-e? És kérdés, hogy járunk-e személyesen, első szemében, többes első szemében mondva, járunk-e? Vagy pedig azzal töltjük az időt, hogy egymással veszekszünk, hogy egymással torzsalkodunk felekezetek között és felekezeteken belül. A Krisztus ügyét szolgáljuk ezzel, vagy pedig egymást marjuk és faljuk, ahogy a Jakab levélben van ez, mi aztán felfaljuk egymást. Milyen bizonyságot teszünk mi a világ előtt, akkor, amikor arról hallanak világiak, hogy hát a keresztények is éppen úgy utálják egymást, mint a nem keresztjének. Nem csak ez van. Én tudom azt, hogy sok kis gyülekezetben, öreg otthonokban, sok minden ilyen helyen élik a kereszténységet azok, akik ott szolgálnak. De mennyire élik az egyház egészében, a gyülekezet egészében, gyülekezeti tagok egymással, gyülekezetek egymással, egyházkerületek egymással. Tehát azért mondom, hogy mennyiben vagyunk mi keresztjének, vagy arról ismernek meg minket, hogy egymást szeretjük, vagy arról, hogy éppen úgy utáljuk egymást, mint mások, csak kegyes kifejezésekkel átszázzuk az utálatot.
Mivel nem egy szoros kronológiai sorrenden építettük fel ezt a beszélgetést, hanem egy kicsit ugrálunk az életútban, ezért biztos nem vettük sorra, hiszen csak két manóról beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne még, hogy megemlítsük, hogy kik voltak még ilyen manók, ilyen útjelzők, ilyen éppen jókor megérkező személyek a professzor úr életében.
Sokat tudnék mondani, egyetlen egyet említek világi, és aztán egy kicsit az egyházi vonatkozásban. Világi vonatkozásban, mikor én érettségire készültem, 8-os voltam, akkor megjelent valaki, aki állítólag a család rokona, egy másik ágának rokona, és aki engem hívott, hogy az 5-ös kollégiumba menjek el. És ez úgy tetszett is, nem is, az 5-ös kollégiumról nem csak jó hírek voltak, baloldali, sőt, szélső baloldali, emlék is voltak ottan 30-as években. Ő azonban ismételten rábeszélt erre, sőt, amikor mi hát vonakodtunk, vagy úgy látszott, hogy ebből nem lesz semmi se, akkor majdhogy nem erőszakosan, hogy de igen, jelentkezzem. Jelentkeztem, fölvettek, az én életem 2 évig voltam, mert aztán az 5-ös kollégium, mint 5-ös kollégium megszűnt. Ez a 2 év nekem nagyon sokat jelentett. Az illető aztán eltűnt az életből, de még Magyarországról ismert, kiment, diszidált Franciaországba, és azt sem tudom, hogy éle vagy nem él. Ami abban a pillanatban, amikor kellett, megjelent, aztán elment. Egyházi vonatkozásban. Én számos olyan személyt ismerek, aki az én egyházi pályafutásomon idézőjelgetéve ezt a pályafutást, az én keresztény életemben egyszerűen szólva nagyon sokat jelentettek. Nagyon sokat jelentett például az a személy, Pógyor István, megnevezhetem, két Pógyor István, Az a Pógyor István, aki a nemzeti titkára volt, és aki engem a kiében fogadott. Az a Pógyor István, aki neki unokaöccse volt, akkor fiatal, egészen fiatal ember, aztán teológus lelkész lett belőle, aki bibliaköri vezető volt a kiében. Nagyon sokat jelentett Pásztor János, aki akkor Calvin téri beosztott lelkész, vagy talán segédlelkész volt, nem tudom akkor éppen, hogy hívták ezt a funkciót, akinek egy igehirdetése, azt kell mondanom, hogy döntő fordulatot, vagy döntő pillanatot jelentett az én életemben. Most nem akarok erre kitérni, hogy a megtérés milyen formában történhetik, nem mindenkinél olyan viharosan, mint Pál apostolnál. De ez egy fordulópont volt. Az ő neki egy igehirdetése. Aztán ő is egy darabig vezetett bibliaórát a Calvin téren, aztán másfele ment, mert hát máshova hívták. Nagyon sokat jelentettek Kiskárolynak, későbbi bicskei lelkésznek a bibliaórái, az ifjúság, Calvin téri ifjúsági bibliaórát ő vezette éveken keresztül. Nagyon sokat jelentett Farkas Józsefnek az egyévi Calvin téri lelkészsége, az ő igehirdetései. A rendkívül gyakorlati kereszténységet tanította, vagy hirdette. És nem akarok aztán tovább neveket mondani, mert biztos valakit kihagynék, csak halottakat említettem eddig is, és az ifjúbbi Pógyor István tudomásom szerint még él, de a többiek már nem élnek. Egy szóval mindig Isten elküldött olyan embereket, akik az én kereszténységem, keresztény utamon vezettek engem mindig tovább. Nem Farkas József volt az utolsó, aki így vezetett, de mondhatnék még többet is, akik ma is élnek, és akiknek én nagyon hálás vagyok. Igehirdetésekért, sokszor csak egy beszélgetésért, sokszor egy olyan igehirdetésért, amit évtizedek távlatából is visszagondolok, hogy ez milyen sokat jelentett, és mennyit tanultam én abból.
Az előbb, amikor az egyházról kérdeztem professzor urat, akkor egy kicsit borús egyházképet vagy jövőképet vázolt fel. Azt gondolom, hogy ha a világról, a minket körülvevő világról kérdezném, akkor sem biztos, hogy sokkal jobbat tudna, hiszen elég borúsan látjuk mostanában a világot. Tudom, hogy szokott mesélni az unokáinak. Mit mesél, ami talán a hivatásából jön, ami talán az ókor szeretetéből, szerelméből jön, vagy ami az ige szeretetéből jön? Mi az, ami eligazítást ad, mi az, ami tovább segít, ami világosságot ad?
Ami a pályám? Hát a görög mitológiát mesélem, persze átalakítva, a borzalmasságokat kihagyva, az érdekes történetet is hát alkalmazva. A lányom, aki hát régész, amikor Kis-Ázsiában, Trójában járt, és megnézte Trója romjait, akkor úgy elcsodálkozott, hogy ez tulajdonképpen milyen kicsi ez a vár. A régészeti kutatások azt mutatják, hogy a vár alatt nagyon nagy volt az a város, de hát amit kiástak, az tulajdonképpen kicsi. De azért neki mégis eszébe jutott, hogy amiket én meséltem neki Trójáról, meg Odüsszeuszról, és hogy alkalmaztam én azt, hogy Kirkéhez elment Odüsszeusz, és megvendégelték, vagy amikor a fajákokhoz elment, és ott megvendégelték. Milyen finom főzeléket adtak neki. Spenót főzeléket például. Vagy valami mást. Ami visszahozta a gyerekkorát, a gyerekkorának az emlékét egyfelől, másfelől kötötte a mitológiát az ő gyerekkorához. Ahogy az európai kultúrának alapja, a görög-római kultúra, az ő emberi fejlődésének is egy kis alapja voltak ezek a történetek. És hát a bibliai történetek ugyanígy. Az, ami az ő számukra megérthető. Egy-egy példázat, a karácsonyi történet, a szenvedés történet. És itt hadd mondjak el valamit, ahol az egyik gyerekemnek, a kisebbik lányomnak egy megjegyzése nagyon megszégyenítő volt rám nézve. A szenvedés történetről beszélgettem, és képeket, mert hát ugye képeket mutattunk, és különféle művészeti ábrázolások, hogy az is fejlessze őket, és mutatom itt, hogy Jézust itt kínozzák. A lányom, aki egész kicsi volt még akkor, rám nézett, és azt mondta, hogy kínozzák. Azt mondták neki, hogy olvasson föl. Gyerekem, ne kínozz mindig ezzel a felolvasással. És akkor én mérhetetlenül elszégyeltem magamat. Kétféle kínzáson, hogy micsoda az különbség. A Jézus szenvedése meg az enyém között.
kedves hallgatóink, 97 esztendős korában elhunyt Ritók Zsigmond, ókortudós klasszika filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa és a budapesti kálvintéri református gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka. A 2009-ben készült beszélgetést a Bújai díj elnyerése kapcsán készült, a riporter Kókai Csaba volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.
Értünk, hidd el.
esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours, te vagy a végzetem.
Az értékek hullámhosszán.
Nem ismersz még, hát segítek. Az igazság nekem három, hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj, majd de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom. De magamnak soha nem kérek kegyelmet. Csak érezzem újra összezsimulva azt a nem múló szerelmet. Nem ismersz még, hát segítek. Az igazság nekem három, hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig,